Turopoli Zsolt akolitus és Tari polgármesterrel beszélget Murányi Nikolett. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a budapesti stúdióban Turopoli Zsolt akolitust, aki Tar község polgármestere, a mikrofonnál Murányi Nikolett.
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Kérem, meséljen nekünk az életéről. Hogyan is van ez, hogy valaki egyszerre akolitus és polgármester, és azután pedig majd az álmairól, amiket sikerült Tar községben megvalósítani?
Az akolitusságom az előbb kezdődött, mint a polgármesterségem, habár már előtte is voltam képviselőtestületi tag a településünkön, de a Váci Egyház megyében indult meg a 2000-es évek elején egy nagyon jó akolitus képzés. Segítőket kerestek, azt gondolom, ez volt az igény arra, hogy legyenek olyan, akik már valamilyen körben mozognak az egyházközség életében, azoknak egy hivatalosabb formát is adjunk, és segítsék a sajnos egyre kevesebb atyaplébános munkáját, és bizonyos dolgokat vegyenek le a vállukról. Tényleg elmondhatom meg a képzésben, és ez folyamatos volt, előttünk volt, hogy mi nem pappótlékok vagyunk. Tehát mi nekünk saját feladatunk van, nekünk azt kell elvégezni, nekünk segíteni kell az atyának a munkáját. Ez volt, amivel nekiindultunk, és ezzel 2009 után már avatott akolitusként végeztük a feladatainkat, akár csak a szentáldozásban segíteni, akár ige liturgiát tartani, akár a közösséggel kapcsolatos ügyekben szolgálni.
Hányan lettek akolitusok tarkösségben?
Akkor abban az évben olyan ketten voltunk, és hát ennyin is maradtunk, azóta se lett újabb, de ketten segítjük az atya munkáját, akinek több misézőhelye van, ezért beosztjuk, hogy van, ahol ige liturgiát tartunk, hogy azért mindenhova, minden településre jusson az atya misézni, de sehol sem maradjak hétvégére szentáldozás nélkül is, vagy ige liturgia nélkül, és próbáljuk ebben segíteni az atya munkáját.
Milyen helyet foglal el az életében ez a feladat?
Egy elég fontos helyet, mert igen, hétköznap polgármester vagyok, teszem a dolgomat, ez a feladatom, de valahol az akolitusság, ott nincs kérdés, hogyha onnan jön egy feladat, akkor azt csinálni kell. Vagy nem is az, hogy csinálni kell, de azt sokkal könnyebb igen mondani rá, hogy csinálja. És akkor azt, tehát nem tudom hátrébb sorolni semminél az akolitusságot. Egy van ugye a család az első.
Igen, hát állapotbeli kötelesség.
Az állapotbeli kötelesség, igen. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy az akolitusság feladata az, amit el kell látnunk, az nem teher számomra. Tehát az, hogy akár egy ige liturgiát kell tartani, vagy oda kell menni segíteni, vagy oltár körül kell segíteni, az nem teher, az könnyen jövő feladat.
Igen, mi Taron ismerkedtünk meg, amikor voltunk ott egy kis látogatáson, ahol ön gyönyörűen bemutatta a Tari Szent Mihály templomot, ahol érzékeltük, hogy nem csak komoly tudása van, hanem nagyon szereti is a templomot.
Köszönöm.
Beszélt a község életéről, és beszélt a megvalósult álmáról is. Ezért hívtam meg ide beszélgetésre, hogy szélesebb körben megismerjék Tar nevezetességeit.
Igen, ez egy régi álmunk volt, de valahol gyerekkorunk óta, legalábbis többen ott a településen foglalkoztunk Tar Lőrinc életével, mert egy kicsit félre, tehát nem
kevésbé
ismert személye volt a történelemnek, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy fontos, befolyásos személye volt Zsigmond király udvarának. Tar Lőrinc Rátót nemzetségből származott, és a pásztoriak, kazaiak és a Tari család származott ebből a Rátót nemzetségből, ami mai napig felelhető a címerünkben, és annó a Tar Lőrinc címerében is megtalálható volt a háspa levél, ami a Rátót nemzetségre utalt. Tehát gyerekkoromban már foglalkoztunk ezzel, aztán ahogy nőttünk, kutattunk utána, próbáltunk egy-két barátommal, egy helytörténeti kutatók lettek közben előkeresni minél több olyan anyagot, amivel Tarlőrincről tudunk bővebb információt szerezni. És aztán találgattunk is ilyen-olyan dolgokat, és hát, hogy ezt jó lenne nagy közönség elé vinni, jó lenne bemutatni. Mert hogy amikor, aki egy kicsit utána olvasott, és talált is róla valamit, és meglátogatta településünket, mindig csak azt látta, hogy igen, van egy gyönyörű templomunk, egy 13. században kezdték el építeni, és az idő során folyamatosan bővítették, a Tari család is bővített rajta. Aztán van mellette egy udvarház, aminek sajnos már csak egy fala maradt meg. Ha idejöttek, a templom azt tetszett nekik, de hát hol a többi része, hol van, mit, mi, tehát nem értették meg, nem fogták fel, hogy ki is volt. Ebből nem tudták megállapítani azt, hogy Tarlőrinc kicsoda.
Tehát az udvarház romjai ott vannak.
Az udvarház romjai voltak ott, amit ha jöttek, egy falat láttak, és kérdezték, hogy akkor mi van még látni, és nem tudtunk nekik mondani semmit. És aztán, ahogy amikor 14-ben polgármester lettem, az egy ilyen kijelölt célunk volt a képviselőtestülettel, hogy Tart úgy szeretnénk fejleszteni, hogy nem iparral körbeépíteni, nem ipart telepíteni, hanem egy kicsit induljunk el a turizmus irányába. Van egy gyönyörű természeti adottságunk, van egy történelmi hagyományunk, van egy épített örökségünk, a templomunk, próbáljunk ebből valamit kovácsolni.
És Tar jól megközelíthető a 21-es úton.
Így van, így van. Budapestről egy órányi járásra, négysávas 21-esen nagyon jól megközelíthető mostanra. Tényleg 21-es mellett vagyunk. Még egy vagy természeti érdekessége, hogy nálunk volt a legközelebbi pontja Mátrának és Cserhátnak, ahogy az agyba elválasztotta őket, két hegyet.
Gyönyörű helyen fekszik.
Igen, igen, ezt gondolom én is, hogy hát büszkék is vagyunk erre. És azt gondolom, hogy lehetünk is. Tehát volt egy természeti adottságunk, induljunk el a turizmus irányába. De valami nagyobb attrakció kellene, hogy idehozzuk az embereket. És akkor adódott egy lehetőségünk egy pályázat kapcsán, hogy turisztikai fejlesztést indítsunk el. És ennek kapcsán valósult meg Tarlőrinc pokoljárását bemutató barlang. Ugye Tarlőrinc Zsigmond király pohárnok mestereként járta be Európát, és egy bizalmi pozícióban volt az udvarban, és zarándoklat keretében járta Európát, eljutott Szentföldre, Bárit meglátogatta, Santiago de Compostellában járt Szent Jakab sírjánál, és eljutott egyik legtávolabbi utazása kapcsán Írországba, Szent Patrik barlangjába, ahol egy böjtölés után négy látomást ért át, és azt gondoltuk, hogy ennek kapcsán ezt szerettük volna bemutatni. Ennek.
Ez egy híres zarándokhely volt, igen. Szent Patrik barlangja, igen. Ugye? Igen. Egy katolikus templom mellett.
Egy katolikus kolostor mellett volt, és anno azt gondolták róla, hogy ez a pokol bejárata. Tarlőrinc pokoljárásának is hívják ezt látomást, és
ami igaziból nem is pokol.
Ami igaziból nem is pokol, mert ugye amit bent látott Lőrinc, az a és a hitében való megerősítést is erre vonatkozóan tette, vagy ezért kereste ezt a zarándoklatot, mert nem a pokolt kereste, hanem hogy van-e lehetőség a pokolból kijutni. A pokolból nem, de van a purgatórium, a tisztító tűz. Onnan még van kijutási lehetőség. Lőrincnek ez volt az egyik kérdése, hogy ha imával, böjtel, vagy alamizsnával fordulnak, akkor ezek segítenek-e abba, hogy a purgatóriumból mennyországba lehessen jutni. És a barlang az egyik látomásában Szent Mihály adta meg ezt a választ, hogy igen, érdemes imádkozni, érdemes böjtölni, mert van út a purgatóriumból fölfelé, és el lehet jutni a mennyországba. A látomása az egyik állomása barlangunkban is, amit megépítettünk, és a negyedik látomásnál található Szent Mihály, ahol válaszol Lőrincnek, és bemutatja ezt a látomást.
Tehát ez egy gyerekkori álom volt.
Tehát igen, visszamenve oda, hogy ez egy gyerekkori álom volt, és ezt próbáljuk bemutatni, és adott ez a lehetőség. És először, hát nem is tudtuk, hogy hogyan, csak egy kiállítás keretében aztán próbáljunk nagyot álmodni. Próbáljunk nagyobbat álmodni. Próbáljunk egy barlangot csinálni. És aztán fogadóképesek voltak erre az ötletünkre, adódott lehetőség, és hát egyszer csak megépült ez a barlang.
Ha valaki elmegy arra, akkor megtalálja a Szent Mihály templomot, mellette az udvarház romjait, és utána egész közel a barlangot.
Így van, ott a barlang.
És van egy látogató központ is.
Így van, ahol próbáltunk egy Lőrinc és Zsigmond király kapcsolatáról egy kiállítás van, amit ott lehet megtekinteni. Van egy kis filmünk, ami már megalapoz annak, hogy a barlangba, hogyha valaki bejön, és előtt nem nagyon voltak információit a Lőrincről, ez a kisfilmmel egy picit megalapozunk neki, hogy értse a történelmi elhelyezkedését, a Tari családnak a Tarhoz való kötődését, a templomhoz való kötődésüket, és aztán tehát a túra is így épül fel, hogy megérkeznek a látogatóközpontba, ott egy kis kávézó van, ahol megnézhetik ezt a kisfilmet, és akkor utána megnézzük a templomot és ezt a barlangot. És a barlang pedig úgy van felépítve, hogy a négy látomást megtekintve végig úgy haladunk, mintha a Lőrinccel együtt mennénk végig a barlangon. A négy látomást megtekintve utána egy a szövegben is így van, hogy egy csigalépcsőn keresztül mutatta meg Szent Mihály egy réten, hogy van lehetőség a mennyországra. És itt pedig egy csiga lépcsőn keresztül jutunk föl a kijárathoz, ahonnan föl tudunk menni az udvarházhoz, és meg tudjuk nézni annak a romjait, mert ugye ennek az is volt még a szándékunk, hogy ne csak egy fal maradjon meg, hanem az alapokat is valahogy felhozzuk a föld felszínig, és ez egy viszonylag komolyabb ásatás volt még, amit annó még 1978-ban a templom feltárásakor egy véletlen kapcsán kezdtek el. Nem tudom, ezt
a templom feltárásakor.
A templom restaurálása is, igen, feltárásakor.
Igen?
Igen. Tehát ez 1978-ban bizonyos Juan Cabello régész kapta meg ezt a feladatot, hogy a templomnak a restaurálását és ezelőtti feltárását, a freskóknak az előkeresését, az egész templomnak a restaurálását végezzék el. És aztán egy ilyen érdekes helyi történet volt, hogy két helyi dolgozó, aki összeveszett a templomba, és mégse veszekedjenek a templomba, akkor a Juan Cabello, mint régész, kiküldte őket az udvarház mellé, hogy nosza, ássatok csak egy kicsit, hogy levezessétek a feszültséget magatokba. És hát egy olyan 30 centi ásás után találtak egy gótikus zárókövet, és ez indította meg, hogy ott is érdemes lenne feltárni az udvarház környékét. És hát akkor még ugyan csak a templomnak a feltárása volt cél, és ez volt a feladat, de valami sikerült annyit kiszorítani ott a költségvetésből, hogy ott is tudtak egy kicsit dolgozni, és egy részét az udvarháznak feltártak, és ezt most a mi projektünk kapcsán fejeztük be, és ugye, amit mondtam, hogy ez volt a cél, hogy ezeket az alapokat valahogy felhúzzuk föld felszínre, ez most tudtuk meg, vagy tudták megvalósítani.
Tekintélyes méretű udvarház
által. Így van, hogy ez nem csak egy fal volt, amit ott látunk, nem csak egy kis házikó volt, hanem ez egy elég komoly épület volt annak idején, valószínűleg toronnyal, az alapokból talán ki lehet silabizálni. Tehát, hogy egy látható legyen az, hogy mekkora volt ennek az épületnek a kiterjedése, legalább ebbe az irányba, ha már felépíteni nem tudtuk teljes egészébe.
Tar Lőrincnek nyilván komoly hatása volt az ő korában a településre.
Igen.
És most az ő emléke vajon milyen hatással van a község lakóira?
Hát sikerült azt gondolom, most egy kicsit ennek a projekt kapcsán, vagy ennek a turisztikai fejlesztés kapcsán előhozni az emberekben azt, hogy mert eddig én azt gondolom, hogy mindenki úgy volt, hogy ez itt van nekünk. Tudunk valamennyit Tar Lőrincről, tudunk a templomba, ők a Tari család kezdte el felújítani, bővíteni, de ez úgy megvolt nekik. És azáltal, hogy most már többen látogatnak hozzánk, érdeklődnek ez iránt, a tariakban is egy kicsit előjött az, hogy akkor ez lehet, hogy tényleg egy értékes dolog, ami itt van. Hogy ez lehet, hogy nem csak egy kőfalott, hanem tényleg volt valaki Tar Lőrinc. Az a pozíció, amit ő betöltött az udvarban, az egy fontos pozíció volt. Csak egy ilyen szösszenetként, hogy a mellettünk levő pásztó településnek annó Tar Lőrinc harcolta ki, hogy Budával egyenjogú adóbeszedési jogai legyen. Ez Zsigmond királynál, ezt Tar Lőrinc harcolta ki. Tehát tényleg egy befolyásos személy volt. Ennek köszönhető, hogy ő azért tényleg, hogy Európát bejárt, az egy fontos személy volt ebben a korban.
Vajon milyen hatása van a tari emberekre Tar Lőrinc hitéletének a megismerése? Ugye ő eljutott arra a pontra, hogy igen, érdemes bűnbánatot tartani, böjtölni, van út a mennyországba.
Azt gondolom, hogy ez eddig nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő kereste. Tehát ugye azt gondolom, hogy eddig a tariak szemszögéből csak ennyi volt, hogy csak ennyi idézőjelbe, hogy ő Zsigmond királynak volt a pohárnokmestere. Tehát, hogy ő ezekkel a zarándoklatokkal a hitének megerősítése volt a célja, vagy az, hogy ő keresett valamit, az eddig nem volt annyira nyilvánvaló. És ez nekem nagyon pozitív, hogy sikerült a barlangba ezt bemutatni, barlangnak hívom ezt a kiállító teret, hogy a barlangba bemutatni, hogy a látomás végén az kitiszt kiállítás folyamán, hogy igenis ő neki ez egy fontos célja volt, hogy a hitét keresse, hitében erősödjön meg, és a hitbeli kérdéseire kapjon választ. És én bízok benne, hogy ezáltal akár a helyiek, de az odalátogatók is el tudnak azon gondolkozni, hogy az istenkeresés ezekben a kérdésekben kaphatunk választ, hogyha jól tesszük fel. És hogy igenis próbáljuk megfeltenni, ne törődjünk be, mert hogyha bizonytalanságunk van, hanem kérdezzük meg a Jóistentől, majd ő megadja a választ. Előbb vagy utóbb megadja a választ.
Igen. Szerintem itt a zarándoklatok értelméről is beszélhetnénk egy kicsit. A mai ember sokszor szelfiket csinál, saját magát fényképezi minden templomban, tehát a zarándoklat nem erről szól, és nem csak a középkorban szólt másról, ma is másról kellene, hogy szóljon.
Így van. Korunkban ez a keressük magunkat, keressük az utat, hogy merre kell nekünk menni, de igazándiból nem indulunk el semmilyen úton. És ezért fontos szerintem egy zarándoklat, vagy egy olyan út, ahol, és Lőrincnek is mondom, ez volt az egyik célja, hogy eljusson, vagy elindult, hogy keresse ezeket a válaszokat, amikre nem találta meg egyből a válaszokat. De egy zarándoklat során, ha kellő alázattal, kellő imádságos úttal megy, azt gondolom, hogy meg fogja kapni, meg kell, hogy kapja a választ arra, amit keres. Vagy, ha nem is arra, de kap egy olyan választ, hogy miért kellett itt elindulnia. Én hiszek abba. Tehát nekem több olyan ismerősöm van, aki a zarándok utat végzett, vagy zarándok úton volt, mert hogy problémája volt. Nem talált választ az életében. Volt olyan barátom, aki az El Camino ment. Volt, aki a Mária úton kereste. Mindegyiküktől azt hallottam, hogy egy olyan élményt kapott, amellett, hogy választ kapott azokra a kérdésekre, ami miatt elindult, hogy az egy meghatározó az életébe. Tehát az zarándoklat, én azt gondolom, hogy a mai embernek lehet, hogy még fontosabb, mint annak a középkorban. Tehát most sok ember keresi azt az irányt, hogy merre menjen, pedig csak el kell indulni egy zarándoklaton, hogy megkapja a választ. És én hiszek benne, hogy ott biztos, hogy kap választ.
Mi is egy mini zarándoklaton jutottunk el Tarra. Fábián Sándorni Ibolya, aki Taron született és ott élt, ő szervezte ezt egy kis csapatnak. Elmentünk Mátra Verebélyi Szentkútra, ott részt vettünk Kisboldogasszony búcsón, imádkoztunk, és így mentünk a közeli tarközségbe, ahol először a templomot néztük meg. Meséljen nekünk erről a templomról. A rádióhallgatók számára, ugye képekben nem tudjuk bemutatni, igen, de gyönyörű és különleges kis templom. A hegyoldalban áll, Egy nagyon csendes, szép helyen, magaslaton.
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy próbálok beszélni róla, de én mindenkit biztatok, hogy jöjjön el és nézze meg. Mert ott a templomban feljut azon az utcán, a végén fölmenni a dombra, belépni a templomba, az maga egy élmény. Egyébként a templom valóban a 13. században kezdődött el építeni, akkor egy kis kápolna templomszerű része volt meg. Majd a Tari család, amikor már Tarra helyezte a birtokközpontot, már a Tari család nagyobb lett és gazdagabb lett, akkor ők döntöttek úgy, hogy bővítenek a templomon, és akkor egy gótikus templomot építettek belőle. Egy nagyon szép elképzelések alapján szép, mert sajnos mára már csak néhány oszlop maradt meg, ami darabja maradt meg a gótikus mérműveknek, a gótikus oszlopoknak, de tudjuk, hogy ez volt. És aztán a későbbiekben újra a török időkben valószínűleg leégett a templom, és aztán az 1800-as években klasszicista stílusba építették újjá. Amit én még elmondanék a templomról, és ez egy nagy érdekessége, mint mondottam, hogy a román korba kezdték el építeni, aztán gótikus nyomok vannak rajta, klasszicista stílusba fejezték be, de van egy barokk oltárunk és egy barokk szószékünk, hogy ez az az egyveleg, ami itt a minden kornak a stílusjegyét magáhordozza a templom. Ez lehet, hogy elsőre ilyen bántónak hangzik. De belépve a templomba egyáltalán nem sok.
Harmónia van.
Így benne. Van, így van. Az, amit én azt gondolom, hogy meg lehet tapasztalni, hogy nem nyomja el az egyik a másikat, mindegyik ott van a helye, ahol kell.
Tehát szép összhangban vannak ezek a stílusok. Ebben a jó állapotban lévő templomban.
Igen, és a restauráláskor próbálták bemutatni azokat az oszlopokat, amik már ma igazándiból funkcióban nem rendelkeznek, mert hogy a gótikus boltozat beomlott, utána egy érdekesebb boltozat épült, de még ezeket az oszlopokat is, amik a gótikus korból vannak, egy köppenyfal mögé rejtették, vagy nem rejtették el, inkább pont megmutatták, hogy a köppenyfal maga a statikus tartó, de ott van az oszlop, amivel lehet látni a faragott oszlopokat.
És az ablakok, van gótikus ablak.
Így van, így van. Megmaradtak, sikerült megtalálni a gótikus ablakokat. Több van egy kis kültárunk ott a templomban, ahol több olyan elem, aminek már nem találták a valódi helyét a mostani templomban. Azt ott kiállították, ott van Tar Lőrinc családi címere és a feleségével. És valószínűleg Tari Istvánnak, a Tar Lőrinc apjának a sírköve is, amit a templomban találtak meg. Nem tudták konkrétan beazonosítani, hogy az övé volt, de mivel valószínűleg az uraságot temették a templomba főhelyre, ezért a sírkő alatt valószínűleg ő feküdt. Visszatérve egy kicsit erre a boltozatra, ami egy érdekesség van, amikor belépünk a templomba, amellett, hogy ezt a több stílust meglátjuk, egy ilyen farácsozatos templom boltozat van, ami íves, tehát egy kupolaszerűen van megcsinálva, de ez valószínűleg a 1800-as évek elején készült, csak tippelnek rá, mert hogy ugye ez a beomlott gótikus boltozat helyett egy ilyen könnyített, függesztett faszerkezetet építettek. Érdekesség, furcsaság, mi már megszoktuk, nekünk természetes, de tényleg amikor először odajön valaki, akkor meglátja, akkor nem egészen érti, hogy miért van ez így, de tényleg egy ritkaságnak számító.
Teljesen egyedi megoldás, van, nagyon
így van,
szép.
Így van, igen.
Fehérre festett fából.
Így van. Érdemes megnézni. Én mondom, mindenkinek ezt mondom, hogy közel vagyunk, tényleg jól megközelíthetőek vagyunk. Érdemes megnézni. Tehát minden egyes, igen, én nekem, mint polgármesternek kedves ez a dolog. De azt gondolom, hogy a Nógrád megye alapból nagyon sok olyan települést és értéket rejt, ami nincs annyira közhírré téve. Elmegyünk a világ minden részére nap, mint nap. Rengetegen utaznak, jönnek, mennek. És tényleg biztos nagyon szép részei vannak Európának. De olyan kis gyöngyszemek vannak itt településekben, amik óriási élményt adnak, ha az ember elmegy. És azt gondolom, hogy, mint említettem, van természeti környezetünk is, az is nagyon szép. Van egy érdekes Dáci Tufa bánya a település mellett, Csevice források, van a szakadásárok, ez egy szurdoktúra, egy nagyon szép természeti képződmény, vagy ugyanezen a völgyön található végén a Tuzson Arborétum, ahol egy atlaszcédrus áll, és magasodik mindenfelé, gyönyörű, 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 tényleg csak ezt tudom mondani, magával ragadó. Ott egy kis, most volt egy kis fenyőbetegség, ez elég elérte ott a mátrai erdőket. Ott jó pár fát ki kellett vágni, de az arborítom már az erdészet dolgozik, az, hogy újra fejleszék, újra találják ki, újra építsék, és egy nagyon szép tervet láttunk, és ha minden jó megy, jövőre már is kezdik fejleszteni, de az atlaszcédrus az ott van örök, ez még az öreg Tuzson János botanikus sültette oda annak idején.
Aki érdeklődik, Tarkösség honlapján megtalálja az elérhetőségeket, szívesen várják a látogatókat.
Igen, bármikor bejelentkezésre is, de általában ez az említett turisztikai fogadóépületben 2-től szombatig délelőtt 10-től délután 5-ig a kolléganő mindig ott várja őket, a kedves érkezőket, és megmutatja a templomot, vagy a barlangot.
Igen, van lehetőség közös imára, vagy hogyha pap vezetésével jönnek, gondolom lehetőség van szentmisére.
Természetesen. Várjuk szeretettel a vendégeket, és bemutatjuk, ami nekünk a büszkeségünk.
Az útvonal kapcsán említeném, hogy tehát Tarkösség egészen közel van Mátraverebélyi Szentkúthoz, de ha valaki a Kékestető, Gajatető felől jön, nem nagy kitérő, Mátra Szent Imréről is, tehát ha valaki a Mátrában jár, álljon meg Taron, érdemes.
Köszönjük.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük.
Turopoli Zsolt, akolitus és Tari polgármesterrel beszélgettem. A mikrofonnál Murányi Nikolett volt.